Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A felemelő istentisztelet típusú istentiszteletek sorozatában ez a mai a következő, ahol azt a sorozatot, amit hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt elkezdtünk, azt most folytatjuk. Tehát a szeretet nyelvekről lesz szó. És ha már nyelvekről beszélünk és nyelvtanulásról beszélünk, nem tudom, kit lelkesít a nyelvtanulás. Vannak emberek, akik szívesen tanulnak nyelveket, van, akik sokat küzdenek vele, valakik meg se próbálják. Azt hiszem, hogy mindenkinek a legkönnyebb a nyelvtanulás részben az anyanyelvet megtanulni, az elég gyorsan megy mindenkinek, vagy elég könnyen megy mindenkinek, és aztán utána a második, harmadik és a sokadik az kicsit nehezebben mennek ezek már mindenkinek. Most mégis arra hívlak benneteket, hogy az anyanyelv megtanulása mellett, mármint a szeretett nyelvek között is van ilyen anyanyelv szintű, és valamivel megküzdeni kell, meg kell tanulni. Hát megnézzünk majd egyet, ami a következő a sorozatunkban, és remélem, hogy jó tanulók leszünk, és nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is tudjuk alkalmazni. Úgyhogy mielőtt bármit is mondanék, Gary Chapman magyarországi képviselőjének egy hivatalos videóját nézzünk meg, ami kicsit emlékeztet bennünket az eddigiekre, és bevezeti az újat.
With loss of words, we used to hide behind closed doors, or put up walls between us. And oh, how we misunderstood love, a whole other language we'd have to learn. Now it's easier said than done, oh, but now we know better, 'cause love is a language, all use words. A gift, I'll give till it hurts. Love's affection, I'll move closer to be only yours. Love is time, you have all mine. Love is to serve, I'll wait by your side. And I'll always find a way to say I love. Misunderstood love, a loss of affection with loss of words. We'd run and hide behind closed doors, or put up walls between us. Not always easier said than done, with a whole other language we'd have to learn. And just to steer us back on course, yeah, but now we know better, 'cause love is a language, I'll use words. Love is a gift, I'll give till it hurts. If love's affection, I'll move closer to be only yours. Love is time, you have all mine. Love is to serve, I'll wait by your side. And I'll always find a way to say I love.
Ez volt a reklámhelye, a kiadó semmit nem fizet nekünk ezért, de megtesszük neki. Nos, tehát ez a sorozat nem másról szól, mint arról, hogy Gary Chapman, egyrészt mint keresztény ember, Bibliát olvasó és Istenben mélyen hívő ember, tanulmányozta a Bibliát és tanulmányozta az embereket, hiszen pszichológusként, párkapcsolati terapeutaként, lelkészként, és nem tudom hány funkciója van, vagy hány sapkája van még ennek az embernek, nagyon sok. Szóval sok mindent megfigyelve rájött arra, egyébként ő az, rájött arra, hogy az embereknek a kapcsolatában bizonyos dolgok nagyon gyakran jelentkeznek, és ezeket próbálta csoportosítani, és azt mondta, arra jött rá, hogy azok az emberek, akik 5 dolgot gyakorolnak rendszeresen a kapcsolataikban, azok az emberek sokkal jobban ki tudják fejezni a szeretetüket, tiszteletüket mások felé, illetve sokkal jobban el tudják fogadni a szeretetüket és tiszteletüket másoknak, és így a kapcsolatok sokkal erősebbekké válnak. Tehát, amit ő kifejez, az az, hogy a szeretett nyelvek közül fölismerte azt, hogy vannak olyan típusú szeretett nyelvek, ami az elismerő és bátorító szavakat jelenti. Itt a piktogramokon látjátok ezeket, itt sorba megyünk ezeken. Aztán az ajándékok is ilyenek, ha valaki megajándékozza a másikat, ezzel kifejezi a szeretetét és a tiszteletét. A harmadik pedig a segítség, vagy a szívesség, amiről ma is lesz szó. Tehát amikor egy ilyen szívességet teszünk a másiknak, akkor mindenképpen a szeretetünket tudjuk kifejezni. A testi érintés és a minőségi idő azok a kategóriák, amit ő felfedezett. Tehát aki ezeket gyakorolja, illetve ezeket tapasztalja, és ugyanattól az embertől, tehát a kapcsolatokban, akkor azok a kapcsolatok sokkal erősebbekké válnak, és teherbíróbbakká válnak. Ha ezek nincsenek benne a kapcsolatban, akár a baráti kapcsolatban, akár a házassági kapcsolatban, és bármilyen kapcsolatban, akkor ezek sokkal törékenyebbekké válnak, és bizonytalanul tudnak működni. Azt is felfedezte, hogy érdemes elgondolkodni mindenkinek azon, hogy az 5 szeretett nyelv közül, amit felsoroltam, mi az, ami nagyon közel áll hozzád? Mi az, amit ha gyakorolnak veled kapcsolatban, vagy feléd, akkor az különösen jól esik. Az a tapasztalat, hogy az 5-ből legalább 2 szokott lenni, amilyen erősebb dolog, és ilyen nagyon, nagyon megérint bennünket. A többi az szintén jól esik, de az annyira nem hat meg bennünket. Ezért azt mondta, hogy vannak elsődleges és másodlagos szeretetnyelvek, vagyis van egy anyanyelvi szinten beszélt szeretetnyelv, amúgy természetesen működik mindenkinek az életében, és valamit tanulni kell. Ha nem tanulom meg, ha nem kényszerítem rá magam, és nem tudatosan csinálom, akkor nem fog működni az életemben. Szóval a kérdés, hogy a szeretetnyelvek közül ki melyiket beszéli. Az elmúlt hetekben, amikor néhány ilyen vasárnap már volt, amikor erről beszéltünk, néhányan azt mondtátok nekem, hogy akármennyit beszélek róla, még mindig nem tudom, hogy mi az én szeretett nyelvem, mármint nem az enyém, hanem az a valaki, akivel beszélgettem. Hadd kérjem, hogy csináljunk egy ilyen tesztet. Ki az, aki még bizonytalan abban, hogy nekem mi az első, nem nekem, nektek, szóval, hogy személyesen mi az elsődleges szeretett nyelv? Tehát nem is olyan egyszerű ezt felfedezni, úgy tűnik, igaz? Akkor annyi segítséget adok, ha bármilyen keresőbe beírjátok ezt a Gary Chapman vagy 5 szeretett nyelv szót, akkor ott kijön a harmad kiadónak különböző könyvei, meg ajánlatai, meg reklámjai, illetve van egy olyan lehetőség is, hogy elkészítettek egy tesztet ezzel kapcsolatban, és ha valaki kitölti ezt a tesztet, és őszintén kitölti, akkor van esély, hogy egy kicsit közelebb kerül ahhoz, hogy megtudja, hogy neki mi az elsődleges szeretett nyelve. Na, de hát menjünk tovább. Ha valaki ajándékot kap, ha valaki szeretetet tapasztal, akkor illő megköszönni. Mi most szeretném itt ezt megtenni. Néhányszor elmondtam, hogy nekem az egyik szeretett nyelvem, ugye az összeset is elmerem mondani, tehát egyrészt az ajándék, másrészt az elismerő szavaknak a testi érintés. És az elmúlt időszakban, abban a bizonyos kis füzetben vagy könyvben, amit születésnapomra kaptam tőletek, rengeteg ilyen elismerő, bátorító szavakat írtatok, vagy mondatokat, vagy féloldalakat, vagy nem tudom mit, és hát nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon kedvesek vagytok. Nagyon megható volt olvasni, sokszor úgy éreztem, nem is rólam van szó, csak nekem adtátok ide ezt a könyvet. De ez mindenképpen jól esik, és nagyon szépen köszönöm nektek. Amit még el kell mondani, és korábban is elmondtam nektek, hogy van egy probléma ezzel a szeretetnyelv tanulással, meg gyakorlással. Az a szeretetnyelv, amit az ember anyanyelvi szinten beszél, tehát ami úgy természetesen vagy zsigerből jön az emberből, az könnyen tudja gyakorolni, és az emberek 99,9%-a úgy gondolkodik, hogy ami nekem jó, az biztos jó neked is. Tehát ha én szeretem az ajándékot, és én ajándékot kapok, akkor bizonyára, hogyha én ajándékot adok másnak, akkor annak nagyon fog örülni. De ez nem biztos, hogy így van. De van, akinek az ajándék az nem annyira fontos. Nézzünk néhány példát erre. Tegyük fel, hogyha valaki, mondjuk egy feleség, számára a minőségi idő nagyon-nagyon fontos, és van egy férje, aki elfoglalt, és soha nincs otthon, és körbeutazza a világot, és nem tudom, alig lehet látni őt, rengeteg pénzt keres, és minden egyes út után, amikor hazamegy, valami nagyon értékes ajándékot visz a feleségének, és a feleség nem boldog. A feleség azt mondja, hogy a férjem nem törődik velem. A férj meg azt mondja, hogy mit képzel? Hát annyit dolgozok, hogy ennél már többet nem tudok. Ilyen értékes ajándékot a városban senki nem vesz a feleségének, mint én, és nem tud örülni neki. Ugye értitek a különbséget, hogy a feleségnek esetleg a minőség időből kellene több, és azt tenné boldoggá, míg a férjnél lehet, hogy az ajándékok fontos szerepet játszanak, és ezért hajlandó sok pénzt áldozni ahhoz, hogy mondjuk ajándékokat vegyen. De mégis a kettő nem találkozik olyan szinten, amilyen szinten kellene, hogy találkozzon, és nem annyira erősíti a kapcsolatot, esetleg feszültségeket szít. Nos, tehát azt ígértem, hogy ma egy szeretett nyelvet megpróbálunk megnézni. Ez pedig nem más, mint a szívesség, vagy a szolgálatnak a szeretett nyelve. Ki az, aki hallott már Albert Schweitzerről? Sokan ismeritek a munkásságát, vagy az életét. Ő már régen meghalt, de egy olyan ember, aki nagyon sok területen maradandó tudott alkotni. Isten különleges képességekkel és ajándékokkal áldotta meg őt. A munkássága olyan szintet ért el, hogy az életében olyan megtiszteltetés is érte, hogy 1952-ben ő Nobel-díjat kapott. Fölterjesztették, és utána el is fogadták ezt, és megkapta a béke Nobel-díjat. Orvosként, misszionáriusként, íróként, teológusként, és nem tudom, mindenféle dologban nagyon sok mindent tett az emberekért, de főleg az orvosi munkássága miatt ő kész volt arra, hogy Afrikába költözön, és a legelmaradottabb és a legszegényebb embereken segítsen, és kórházakat hozott létre, klinikát hozott részre, és gyógyította az embereket. Szóval megkapta a béke Nobel-díjat. Szeretné valaki ezt megkapni? Egy ilyen megtiszteltetésben részesülni? Szóval ez nem akármilyen szint, ha valaki egy béke Nobel-díjat megkap. Persze, ha valaki végignézi a béke Nobel-díjasokat, én szívesen valamelyikre egy ilyen X-et tennék, hogy vegyük ki a sorból, mert szerintem nem érdemli meg. De mindegy, szóval nem a mi kompetenciánk. Albert Schweitzer megérdemelte, szóval vele nincs gond. Vele kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet, egy igaz történetet, ami a vele kapcsolatban történt, amikor a Nobel-díjat megkapta, és vége volt a díjátadó ünnepségnek, ahol hát méltották a munkásságát, az életét, a szolgálatát, és kimentek abból a díszteremből, megtörtént a fogadás, és utána kint az épület előtt rengeteg újságíró várta, hogy amikor kilép, akkor mindenki először fotózhassa le őt, és akkor interjút készíthessenek vele. Szóval a protokoll szerint történt minden, és amikor kiment az utcára, és elkezdték fotózni a fotósok, és mindenféle kérdéseket föltenni neki, akkor Albert Schweitzer egy kicsit úgy tovább nézett az újságírókon, és azt látta, hogy kicsit távolabb ott az utca távolabbi pontján, ott van egy idős nénike, aki egy hatalmas nagy bőröndöt cipel, és kicsit te messzebb ott volt egy taxi, és valószínű, hogy oda ment. És képzeljétek el, Albert Schweitzer ott hagyta az összes újságírót, nem foglalkozott velük, kis utat kért magának, lement az idős nénikéhez, fölvette a bőröndjét, segített neki elmenni a taxihoz, bepakolta a nénikének a bőröndjét, a néni elment, és aztán visszament, és azt mondta, hogy uraim, folytathatjuk. És képzeljétek el, hogy az újságírók másnap, amilyen híreket közöltek vele kapcsolatban, az benne volt, hogy persze Nobel-díjat kapott, de hogy ez az ember nem akárki. Ez az ember kész volt mindent hátrahagyni, és szolgálni és segíteni másoknak, például egy idős néninek, és nem azt a dicsfényt élvezte, hogy őt most mindenki fényképezi, ez az életének a csúcspontja, ilyen pillanatok kevés van az embernek az életében. Tehát ezeket ki kell élvezni, és akkor minél tovább tartson, annál jobb. Azt mondja, engem ez nem érdekel. Ott van valaki, akinek segíteni kell. Albert Schweitzer ezt megtette, és ha erre gondolunk akkor, és az ő életét látjuk, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez nem egy marketing dolog volt. Ezt meg is lehet játszani, tehát sok mindent meg lehet csinálni, és tudjuk, hogy a mai világ az rengeteg manipulációról szól. De nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a szívességekről beszélünk, a szolgálatról beszélünk, hogy én teszek valamit valakiért, vagy te teszel valamit valakiért, akkor ez ne kényszerből történjen. A kényszerből megtörtént ilyen szívességek vagy szolgálatok, azok általában problémákat okoznak inkább. Téged sem motivál, mert kényszerből csinálod, és inkább frusztrációt okoz, és akinek teszed, az lehet, hogy szintén valahogy beleérez ebbe az egészbe, és azt mondja magába, hogy jobb lenne, nem tettél volna semmit. Szóval megtörténik a szívesség, megtörténik a szolgálat, megtörténik valami segítség, de a motiváció nem tiszta. Ha ez kényszerből történik, akkor nem biztos, hogy azt az eredményt fogja hozni, amit szeretnénk, hogy hozzon. Szóval képzeljétek el, egy családban elromlik az ár, volt már ilyen mindenütt, kivéve Kovácséknál, tehát ott ilyen nem történik, mert ott lehetetlen, de minden más helyen megtörténhet. Szóval elromlik az ár, és alig lehet bezárni valamelyik ajtót, Mi történik ilyenkor? A feleség elmondja a férjnek, hogy légyszer csináld meg, vagy csináltasd meg. A férjnek mindenféle más dolga van, tehát abszolút nem érdekli a téma. Majd becsukjuk, majd megoldjuk. Elmondja egyszer, elmondja kétszer, elmondja háromszor, elmondja ötször, eltelik egy hét, eltelik két hét, eltelik három hét, már legalább 200-szor elmondta a feleség, hogy csináltasd már meg azt az árat, vagy csinálj neki valamit, mert nem tudjuk bezárni normálisan az ajtót. És akkor egyszer a férj azt mondja, ha jó, most megcsinálom, hogy hagyjuk ezt az egészet, és legalább a feleségem is megnyugszik, akkor neki áll, rászán egy fél órát, vagy hív egy szerelőt, ajánlom Tamást. Szóval, hogy megtörténik a szolgálat, megtörténik az árjavítás, mindenki boldog lehetne, de a végén senki nem boldog. A férj azért nem, mert rákényszerítették arra, hogy csinálja valamit, ami egyébként neki nem fontos. A feleség meg tudja azt, hogy igaz, hogy megcsinálta, de jobb lett volna, nem csinált volna semmit. Szóval, hogy valami nincs benne, aminek benne kellene lenni. Szóval, amikor a szívességről és a szolgálatokról beszélünk, és nem egy belső tiszta motiváció, tényleg nem a szeretet motiválja ezt, hanem valamilyen kényszer. Csak azért, mert annyiszor mondták, csak azért, mert jót gondoljanak rólam, csak azért, mert kötelességem megtenni, és nem tehetem meg, hogy nem csinálom meg. Ezek nem hozzák azt az eredményt, amit szeretnénk, hogy hozzon. A szolgálattal kapcsolatban, a szolgálat szeretet nyelvével kapcsolatban egy kulcskifejezés, hogy majd én megteszem helyetted, amit szeretnél, hogy megtegyek. Vagy ami neked az életedből hiányzik. Tehát meglepetést okozni azzal, amit én adok, vagy amit én teszek a másik embernek. Amikor ez a meglepetés szintű dolog benne van, tehát valahogy meg tud lepődni a másik azért, mert én szolgálok felé, akkor mindig pozitív lesz az eredménye, akkor a kapcsolatok tudnak erősödni. Ha ez a meglepetés nincs benne, hanem a kényszer van benne, a muszáj van benne, akkor ezek kevésbé működnek. Szóval szolgálni egymás felé, férj a feleség felé, feleség a férj felé, gyerek a szülő felé, meg vissza a baráti kapcsolatokban, üzleti kapcsolatokban, gyülekezeti kapcsolatokban, és mindenféle kapcsolatban, amiben szükség van, szükséget látunk. Talán néhányan tudjátok, hogy az elmúlt napokban többször jártunk orvosnál egy bizonyos ok miatt, és képzeljétek el, hogy kerestünk egy bizonyos orvost, a sokadik telefonszám, meg a sokadik weboldalt néztük már, hogy hova kellene menni, és volt egy hely, amit fölhívtunk, persze nem veszik fel a telefont, tehát ez rendszeres, tehát nem olyan egyszerű, nem veszik fel a telefont, és képzeljétek el, este mennyi volt, 8:30, egyszer csak valaki hív egy ismeretlen szám, és egy orvos visszahív. Este 8:30-kor. Nekünk ez egy válasz volt, hogy de jó. Biztos nem azért hívott föl, mert neki muszáj volt, más tudta, hogy ki van a másik oldalon, de szükség volt rá. Szóval ez egy olyan tipikus dolog, hogy valószínűleg ránézett, és azt mondja, hogy oké, még belefér, és akkor szívesen megteszem. Nem volt rá kötelezve. Ha nem hív föl, soha nem kérdezi meg senkitől, hogy miért nem teszi meg. Szóval a szívesség, amikor valaki őszintén valamit megtesz a másikért, nem elvárás alapján. Amikor fiatal házasok voltunk már, mint mi, általában minden fiatal házas úgy kezdi, hogy ilyen alacsony költségvetéssel mennek a dolgok a család életben, és volt egy jó kis autóm, aminek néha voltak bajai, és például az egyik télem arra nem volt pénzem, hogy téli gumikat vegyek az autóra, pedig hát mondjuk ez egy elvárható dolog lett volna, vagy jó lett volna, hogyha legyen. Szóval ilyen november vége fele volt, már kezdett hideg lenni az idő, és mindig nyári gumi volt rajta. És képzeljétek el, hogy egyszer oda jön hozzám valaki, egy kedves ismerősünk, és azt kérdezi tőlem, hogy miért nem teszek téli gumit az autóra, ez így balesetveszélyes. Hát oké, tudom, rendben van. És azt mondja, hogy segíthetek neked, és nem értettem, hogy mi, és mondtam neki, hogy hát persze nem tudom, hogy miről van szó, de mondtam, hogy azért nincs gumi, mert egyszerűen nincs pénzem még, de majd meg fogjuk oldani valahogy. És akkor így le is akartam rázni a dolgot, meg a témát, tovább akartam menni, és képzeljétek, azt mondta, oké, hogyha nincs pénzed, akkor én szívesen adnék neked a téli gumikat, és ezzel szeretnék segíteni neked. És aztán pár nappal később az autómon volt téli gumi. Ez most ajándékozás is lehet, de maga a szívesség, ami benne volt, hogy valaki meglátott egy szükséget, senki nem kényszerítette rá, és ha soha nem teszi meg, akkor senki nem fogja felelősségre vonni, hogy miért nem tetted meg. De akkor egy olyan valóságos módon tudott szolgálni, meg kifejezni a szeretetét, ami a másik oldalon teli találat volt. Amikor a szolgálatról beszélünk, akkor tulajdonképpen erről beszélünk, hogy szeretetből tenni a másiknak. Szóval, kedves feleségek, ha szeretitek a férjeiteket, és finomat főztök neki, valószínűleg be fog jönni a dolog, és így is tudtok szolgálni, Ha a férjek, nem tudom, ajándékot visznek a feleségeiknek, valószínű, hogy valamilyen módon azért az is be fog jönni, vagy ha a feleségeteknek segítetek a takarításban, akkor biztos az is valamilyen módon a szolgálatként ezt örömmel fogják venni. Tehát ez működni szokott, csak ebben kell egy kreativitás, és kell egy felszabadultság is, ami a ma sok emberben nincs meg, és sokszor bennem sincs meg, mert túlságosan leterheljük magunkat sok mindennel. Annyira tele van az agyunk, annyira le van terhelve a fejünk sok mindennel, hogy mit kell csinálni, és mit maradt el, és tulajdonképpen, amikor úgy jön egy lehetőség, és jól kellene rá reagálni, hogy mi lenne, ha megtenném, akkor vagy eszünkbe se jut ilyen, vagy pedig, ha eszedbe jut, akkor a következő pillanatban azt mondod, oké, szívesen, de erre most nincs időm, mert most mással kell foglalkoznom. A szívesség, vagy a szolgálat, amit egyik ember ad a másiknak, az mindig időben, energiába vagy pénzbe kerül, tehát az magától nem fog működni. Mindig áldozatot kell hozni érte. És ez talán nagyon fontos, hogy ezt az áldozatot hozzuk meg, mert ez építi a kapcsolatokat. Ha áldozatokat nem hozunk, akkor a kapcsolatok lazulnak, és akár tönkre is mehetnek. Szóval a kapcsolatokat építi a szeretett nyelvek közül például a szolgálatnak a kifejezése. És néhányan vagytok itt, akik nem házasok, mindig a házasokkal foglalkozom, de azért a diszkrimináció nem jó. Szóval akik még nem vagytok házasok, teljesen mindegy, hogy 2 évesként van itt valaki, vagy 50 évesként, szóval nem házasságban él. De mondjuk készül a házasságra, készül a párkapcsolatra. Amit én látok és tapasztalok, akár lelkipásztorként sok ember életében, hogy aki a szeretett nyelvnek ezt a formáját nem kezdi el gyakorolni akkor, amikor még egyedül van, nem tud kreatív lenni a baráti kapcsolataiban, egyszerűen az emberi kapcsolataiban, inkább egy ilyen kicsit önző módon éli az életét, és jó elfogadni, jó ilyen áldottnak lenni, mikor mások mosolyognak rá, mikor mások ajándékot adnak nekem, jó azzal foglalkozni, hogy mások megcsinálnak valamit helyettem, de hogyha én nem tanulom meg, hogy ezt gyakorolni kell mások felé, az a tapasztalatom is, én nem tudom, nem tudok statisztikát mondani, de a lelkipásztori szolgálatomban szerintem sok száz házas párnak az életében beláttam, hogy sok házasságban komoly problémát okozott az, hogy ez a szívesség, a szolgálat egymás felé az ismeretlen fogalom volt. Tehát az, hogy kinek mi a kötelessége, az igen, meg valamilyen szinten, sok minden más működött, de ez nem nagyon. És ha nem működik ez, akkor ez lazítja a kapcsolatot, és nem erősíti a kapcsolatot. Szóval, kedves egyedülállók, az Úr áldjon meg benneteket minden jóval, de például ezzel is, hogy érdemes megtanulni a szolgálatnak a nyelvét, vagy a szívességnek a nyelvét, és ezen a nyelven is beszélni az emberekkel. Nem csak egy irányba, hanem sok ember felé, és egyszerűen élvezni ezt, hogy milyen jó szolgálni mások felé. A szívességek nyelvét beszélő ember számára bármilyen olyan cselekedet sokat mondó lehet, amely megkönnyíti a ránehezedő terhet. Vannak ilyenek? Vannak ránehezedő terhek? Az inkább jobb kérdés, hogy mennyi, hány kiló vagy hány tonna ez a bizonyos ránk nehezedő teher, ami sok minden lehet. És ha jön valaki, aki ebből a teherből egy kicsit is segít átvenni, vagy közösen vinni, akkor ez mindig egy nagy áldást jelent. A Bibliában van egy fontos igevers, és Tomi segítesz nekem egy illusztrációhoz, hogyha ide jössz mellém, akkor ez a szolgálattal kapcsolatban azt mondja a Biblia, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Itt van ez a táska nagyon nehéz, alig bírom már vinni, mert nagyon régóta ez a táska van nálam, és nagyon-nagyon elfáradtam. Itt van mellettem egy kedves barátom, a Tamás, és ő is ismeri ezt az igeverset, ott van benne a szolgálat lelkülete, és ha segíteni akar nekem, akkor két módon tud segíteni. És most figyeljetek, ez a két mód mind a kettő egy nagyon gyakorlati dolog, és mind a kettőt lehet használni, amikor a szolgálatról vagy a szívességről van szó. Látja, hogy nehéz a táska, és azt kérdezi meg, hogy vihetjük együtt. És akkor együtt visszük, nekem már sokkal könnyebb, és akkor együtt megyünk valameddig, és segít nekem vinni, tehát ezzel sokat segített, ugye? De az is lehet, hogy Tamás azt mondja, hogy figyelj, add ide ezt a táskát, és viszem helyetted. És valameddig viszi helyettem, és majd egyszer persze vissza kell adni, mert az ő életét ő éli, és az én életemet én élem, tehát az én terheimet azért nekem kell hordozni, de egymásnak segíthetünk. És amikor azt mondja a Biblia, hogy egymás terhét hordozzátok, akkor lehet ez is, hogy egy kicsit odaállok mellé, és együtt csináljuk, vagy egy bizonyos ideig én átvállalok helyette valamit, köszönöm szépen, Tomi, ezt visszatesszük. Átvállalom helyette, és megteszem azt, amit neki kellene egyébként, nem azért, mert a kötelességem, hanem azért, mert szeretem és tisztelem. Amikor a szolgálatról, vagy a szívességekről van szó, akkor érdemes egy bizonyos dologra nagyon odafigyelni. És itt főleg a szülőkre gondolok. Vagytok itt nagyon-nagyon sokan, akik gyerekeket neveltek. Képzeljétek el, hogy egy kisgyereknél, aki elkezdi az iskolát, a gyereknek nagyon nagy segítség és nagyon nagy áldás, hogyha hazajön az iskolából, és a szülő segít neki folyamatosan a házi feladatoknak a megírásában, meg a tanulásban. Persze vannak gyerekek, akik ezt könnyebben belerázódnak ebbe, van, aki nehezebben, de a szülő ott van mellette és segít, akkor ez a szívesség és a szolgálat. Persze a gyerekben ez nem fogalmazódik meg, hogy most a szeretett nyelvek közül az anyukám melyiket gyakorolja, vagy az apukám, tehát ő csak élvezi ezt, és biztonságban érzi magát, azért, mert ott van mellettem valaki, és amit én nem tudok, abban ő segít, vagy amikor nem tudok tovább lépni, mert elfáradtam, akkor bátorít, hogy de azért ezt meg fogjuk csinálni, mert holnapra meg kell lenni. Tehát egy ilyen házi feladatnak az elkészítésében való segítség, ez tipikusan egy ilyen dolog. Évről évre az anyuka és az apuka segít a gyereknek a házi feladat megoldásában szükség szerint. És amíg kicsi a gyerek, addig ezt élvezni fogja a gyerek, és örülni fog neki. De amikor 20 éves a gyerek, vagy 18 éves a gyerek, és hazajön a iskolából, vagy a egyetemi előadásról, és megkérdezett tőle, hogy akkor te most megcsinálod a házi feladatot, meg a beadandó dolgozatot, meg az esszét megírod-e, és akkor ott vagy mellette, hát ez nagyon idegesítő lesz. Mit gondoltok? Nem szülők. Így van? Balázs nagyon bólogat, tehát, hogy ha a szülők rendszeresen úgy rákérdeznének, és hogy mutass be, és csinál. Szóval, ugye értitek a különbséget, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben egy bizonyos szolgálat, egy bizonyos szívesség, egy bizonyos szeretetgyakorlás nagyon nagy áldás, és ugyanaz egy másik helyzetben egy teljes frusztrációt okoz, és teljesen idegesíti a másikat, és nem a kapcsolatot építi, hanem inkább a távolságot fogja erősíteni, hogy az növekedjen. Szóval tudni kell váltani. Amikor eljön az ideje, akkor tudni kell váltani. Elgondolkodtam azon, hogy a gyülekezetünknek volt évekkel ezelőtt egy nagyon nagy elkötelezettsége a város felé, hogy adunk egy ajándékot a városnak. Emlékeztek rá? Egy nagyon nagy ajándékot. Sok millió forint és sok pénz, és szóval ez a bizonyos bárka program. És kiderült, hogy Budaörsnek nem ez a szeretet nyelve. Nem kell az ajándék. Valami más kell. Ebbe is érdemes váltani, ugye? Valamibe vissza kell lépni, és kreatívan tovább kell lépni, és valami más kell csinálni. Szóval, kedves szülők és nem szülők, egyedülállók és családban élők, amikor a szeretet nyelvről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy gyakoroljuk a szeretet nyelvet, legyünk ebbe kreatívak, és tudjunk váltani is ebben. Ha valaminek lejárt az ideje, akkor azt, tehát a lejárt szavatossági idejű ilyen szolgálatokat, azt ne használjuk, akkor inkább valami friss dolgokkal próbáljunk tovább menni. Néhány bibliai alapelvet szeretnék még mondani, amelyek nagyon-nagyon-nagyon fontosak ebben a témában. Jézus azt mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, és ma minden az ellenkezőjéről szól. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Aztán olvasunk egy olyan történetet a Bibliában, Máté 20-ban például, hogy van egy család, ahol a két gyerek, a két fiatalember, hát így a szolgálat karrierjében elég magasra jutott, tehát Jézus közelében van mind a kettő. Ráadásul a kedves mama is egy ilyen Jézus követő ember, úgy együtt egy ilyen jó csapatot alkotnak, és képviselik mindazt, amit Jézus tanított nekik. És azt olvassuk a Bibliában, hogy ez a Zebedeus nevű család van egyszer megfogalmazódik, főleg az anyukában, hogy hát én két fiam olyan tehetséges. Annyira okosak és annyira ügyesek, Jézusnak annyira nagy szüksége van rájuk, szóval segítek nekik egy kicsit. Szolgálok felőjük, és tudjátok, az anyukák, a mamák, azok szeretnek ilyen háttérből előre tolni a gyerekeiket, unokáikat, szóval beajánlani mindenhová. És azt olvassuk a Bibliában, hogy ez a Zebedeus mama oda megy Jézushoz, és azt mondja Jézusnak, hogy tudod, itt van az én két fiam, milyen rendes gyerekek ezek, mennyire elkötelezettek, Én azt szeretném kérni tőled, hogy majd amikor te ott leszel újra a mennyei dicsőségben, Jézus, akkor az én két fiam, az egyik a jobb oldalon, másik meg a bal oldalon legyen. Ugye ez rendben van így? Hogyha anyuka oldaláról nézzük, akkor azt mondjuk, hogy persze minden anyuka ilyen. Jézus oldaláról, másik oldalról pedig nem azt mondja Jézus, hogy hát persze, hát ilyenre nem lehet nemet mondani, hanem valami egészen mást mond. Illetve azok a tanítványok, akik ezt az egész párbeszédet így kicsit távolabbról figyelik és hallgatják, azokban is azért más fogalmazódik meg, és ezt mondja a Biblia. Amikor ezt meghallotta a többi 10 tanítvány, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Tehát ez az alaprend, hogy a nagy mindig legyőzi a kicsit, az erős mindig leuralja a gyengét, tehát így működik a világ. Tehát erről beszél Jézus. De azt mondja, hogy de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Jézus kimond valami olyan alapelvet itt, ami az Isten országának az alapelve. Ami egyébként sokkal fontosabb, mint ennek a világnak az alapelvei, mert egyszer ez meg fog szűnni, az meg soha nem fog megszűnni, és érdemes egy örökkévaló alapelvekre építeni az életünket. Azt mondja Jézus tehát, hogy fordítva működnek a dolgok, vagyis a normális az az, hogy aki nagy akar lenni, aki valami különlegeset szeretne, azt szeretné, hogy ő valamit elérjen, az nem úgy működik, hogy protekció, meg beajánlom magam, meg mások ajánlanak engem, hanem elkezdek segíteni és szolgálni másoknak, elkezdek áldás lenni a másik ember életében, és ahogy ezt gyakorlom, és ahogy ezt teszem, közben föl lehet emelkedni. És azt mondja a Biblia, hogy aki kicsin, vagy a kevesen hűséges tud lenni, vagy elkötelezett tud lenni, annak Isten mindig ad új lehetőséget ad, és tovább tud lépni. Vagyis a szolgálat, vagy a szívességeknek a gyakorlása egyik ember a másik felé, különböző helyzetekben és különböző módokban, ez segít neked abban, hogy előre tudj haladni. Mert az Isten áldása lesz rajta. Ami fontos, hogy ezt ne csak mindig a férj-feleség viszonylatában gondolkozzunk, vagy ne csak a gyerekünkkel, vagy a gyerekünk felénk, tehát, hanem sokkal szélesebben. A szívesség gyakorlása lehet egy teljesen idegen ember felé, lehet egy teljesen új helyzetben, ahol senkit nem ismerünk. Egyszerűen csak kreatívnak kell lenni, és kifejezni a szeretetünket és tiszteletünket mások felé, mert aki nagy akar lenni, az kezdjen el szolgálni, és a szolgálat által lehet fölemelkedni. Én tudom, hogy ma ez nem annyira divatos dolog, és nem annyira menő dolog szolgálni mások felé, sokkal inkább ez az irányítás, és sokkal inkább ilyen határozott útmutatások vannak a világban, amit követni kellene, de mégis, ha szeretnénk, hogy a kapcsolatok működjenek, akkor vegyük komolyan azt, amit Jézus mond. Azt mondja, aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Szeretnél rabszolga lenni? Most abban azért persze nem a társadalom legalján lenni című dologról beszélünk, hanem az a dolog, hogy a rabszolgának semmi más dolga nem volt, vagy mondtak neki valamit, azonnal megcsinálta, vagy nem is mondták, de látott valamit, akkor meg kellett neki tenni, hogy jól működjenek a dolgok. Ez a nem kérek semmit, és nem kapok semmit, de én adok. Ez a lelkület, vagy ez a hozzáállás, ha ott van valakinek az életében, akkor elkezd működni a szolgálat. Kezdjünk el adni, kezdjünk el szolgálni, kezdjünk el szívességet tenni mások felé, és körülöttünk az emberek akkor szeretve érzik magukat. Akkor jól érzik magukat az emberek körülöttünk, és ez a szeretve vagyok című dolog az emberek életében, ez visszahat, és áldás lesz az én életemen is. Még egy dolog a Bibliából. A Bibliában azt látjuk, hogy a szeretett nyelvek közül Jézus tulajdonképpen mindegyiket megélte, és nagyon könnyen lehet erről beszélni. Jézus tökéletes példája mindegyiknek, például a szívességeknek, vagy a szolgálatnak is. Le van írva az a történet a Bibliában, hogy az utolsó vacsorán, amikor összegyűlnek a tanítványok Jézussal együtt, készülnek a pászka vacsorára, egy ilyen meghitt kis társaságban együtt, És képzeljétek el, ebben a helyzetben Jézus nagyon jól tudja, hogy mi fog következni ezután. A tanítványok nem pontosan értik a témát, ők csak annyit tudnak, hogy közeledik az ünnep, és az akkori szokás szerint van egy ilyen páska vacsora, és arra fognak összejönni, és ezt fogják megünnepelni, és esznek, isznak, beszélgetnek, Isten tisztelik ezzel. Tulajdonképpen ők ebben gondolkodnak. Jézus viszont tudja azt mondja a Biblia, hogy közeledik az ő órája. Hogy az utolsó vacsora után, nem sokkal később van még a Getsemáné kertben egy kis idő, ami imádsággal telik el, utána jönnek a római katonák, elfogják, jön a megaláztatás, jönnek azok a dolgok, ami Jézus szenvedésével kapcsolatos. És képzeljétek el, ha te tudod azt, hogy most egy vacsorán vagy, és ezen az éjszakán még komoly atrocitások érnek, és a következő napokban téged teljes mértében megaláznak, olyan szenvedéseket kell elviselni, amit ember szinte nem tud elviselni, és utána keresztre fognak feszíteni. Tehát ezt tudod, hogy ez következik. Lesz lelki erőd arra, hogy a tanítványokat összehívd, és mosolyogva mondjál nekik valamit? Gondolj csak bele. Sokszor mi azért nem teszünk meg valamit, mert annyira le vagyunk terhelve, akár a saját bajunkkal, akár a másoknak a bajával, hogy képtelenek vagyunk tovább lépni. Vagy ilyen szellemi teherként, vagy lelki teherként ott van sok minden az életünkön. Jézusnak az életén ott volt egy óriási teher, ő tudja, hogy mi fog következni. És ezt mondja a Biblia, hogy ebben a helyzetben összegyűlnek a tanítványok ott azon a bizonyos utolsó vacsorán. Jézus ezzel a szellemi teherrel, meg ezzel a tudással, hogy mi következik utána, azt mondja, hogy megmossa a tanítványoknak a lábát, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Szóval mi is történik itt? Összegyűlnek a tanítványok, és az utolsó vacsorának az egyik eleme ez a lábmosás. Amit jól kell értenünk, az akkori világban ez teljesen természetes volt. A poros, koszos utakon jártak ebben a bizonyos sarukban az emberek, és amikor bejöttek egy házba, az egyik felfrissülési forrás az volt, hogy valaki lábat moshatott, megtisztulhatott, és utána az asztalhoz ült. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus odahívja a tanítványokat, és ő, aki a Mester, akinek egyébként hogy eszébe se kell, hogy jusson ilyen, mert van erre megfelelő ember, akinek ezt kell csinálni, mégis oda megy az emberekhez, és megmossa mindenkinek a lábát, elkezd szolgálni, egy olyan szívességet tesz nekik, amit nem is értenek. Ha valaki elolvassa ezeket a történeteket az evangéliumokból, akkor olvasunk arról, hogy Péter teljesen kiborul ezen, és azt mondja, hogy Jézus, szó se lehet róla, az én lábomat biztos nem mosod meg. És elkezd ott konfrontálódni Jézussal, hogy hát ez így nem működik, tehát ez nekem borzasztó megalázó, hogy te vagy a Mester, és akkor mosod itt a lábomat, és ez nem működhet. És Jézus mit mond neki? Hogy de igen, meg fogom mosni a lábadat, mert erre szükséged van. Jézusnak a szolgálata az egy ilyen óriási példa abban, hogy senki nem kényszeríti erre, senki nem mondja neki, hanem egyszerűen olyan dolgokat megtesz, amit senki nem várna el tőle, de mégis amikor megteszi, olyan megdöbbentő hatása van az emberek felé, hogy hát ezt nem is értjük, hát ha valaki ilyen hatalmas valaki, ilyen tekintélye van, és ilyen szolgálatra képes. Na hát ez a szolgálatnak, vagy a szívességnek a nyelve, amit Jézus gyakorol. És azért hoztam ezt a történetet, mert Jézus kimond itt is egy nagyon-nagyon fontos alapelvet. Ha elkezdjük gyakorolni a szolgálatnak az elvét, vagy ezt a gyakorlatba is át tudjuk ültetni, és tesszük azt, amit Jézus tesz, most nem feltétlenül konkrétan a lábmosás, hanem ezt a gesztust, hogy másoknak áldást jelenteni. Azt mondja Jézus, ha tudjátok ezeket az alapelveket, és gyakoroljátok, boldogok lesztek. Nagyon-nagyon fontos. Nem azt mondja, hogy akkor ti lesztek a világon az utolsó senkik, hanem ti, akkor boldogok lesztek. Amikor a szolgálat nyelvéről beszélünk, vagy a szívesség nyelvéről beszélünk, akkor eddig arról volt szó, hogy ha te adsz valamit, szívességet teszel egy másik embernek, a másik embernek valószínűleg ez jól esik, és ő boldog lesz ettől, nem? Szeretné és tisztelni fog téged ezért, de hogy ő boldog lesz. De Jézus mit mond? Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát amikor te adsz, És amikor te segítesz másoknak, akkor Isten meg fog áldani téged a másik oldalon. És megtörténik az, amit mond, hogy te ugyanúgy boldog leszel, és nem a kisemmizett és megalázott szerepet fogod betölteni, hanem téged is felemel Isten. Akkor nem működik ez, ha kényszerből csinálod. Gondolj csak bele. Ha csak azért csinálod meg, mert elvárják, akkor ez nem hoz neked boldogságot. Még egy picit sem. Ugye így van? Tehát én magamra gondolok, és azokat a dolgokat, amiket megtettem, azért muszáj volt, és amikor túl voltam rajta, akkor inkább hálát adtam azért, hogy most nem kezdel foglalkozni, de nem adod nekem boldogságot. Ha viszont őszinte, tiszta motivációból, tiszta szeretetből teszi valaki ezeket, akkor az boldogságot fog adni neked is, aki adod, és annak is, aki kapja. Ha tudjátok ezeket, ezt mondja Jézus, boldogok lesztek, hogyha így cselekeztek. Máté 20:28-ban azt mondja a Biblia, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Jézusnak a küldetése ez, hogy azért jön, hogy a szívességet, a szeretetet, a szolgálatot fölkínálja másoknak, neked és nekem. Nem vár cserébe semmit, tehát nem azért jött, hogy neki bármit is adjanak, vagy bárki is kényszerítse erre, hanem ő önként teszi, és fölajánlja a szolgálatát neked is, meg nekem is. És ezen a felemelő Isten tiszteleten, amikor a szolgálatról beszélünk, akkor persze fontos ez a szint, hogy én szolgálok feléd, hogy szívességet teszek neked, te nekem, meg egymásnak, és az emberi szinten ez működik. És ez nagyon fontos, és ezt tenni kell. Na most így a végére szeretném, ha egy emelettel följebb mennénk, és egy másik szintjét néznénk meg, amit Jézus mond. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézusnak az élete egy szolgálat volt. Jézusnak a halála egy szolgálat volt. Jézusnak a feltámadása egy szolgálat volt. Jézusnak a feltámadása után a folyamatos tevékenysége egy szolgálat feléd, az egyház felé, az emberek felé, mind azért, hogy az emberek üdvösségre jussanak. És befejezésül egy kérdést szeretnék föltenni. Márpedig ez így van, hogy az emberfia azért jött, hogy neked szolgáljon, vagy feléd szolgáljon, érted halt meg, érted támad föl, és érted tett mindent. A kérdés, hogy te elfogadod ezt a szolgálatot? Mert minden kapcsolat két oldalról működik, igaz? Én hiába adok, ha te nem fogadod el, vagy te hiába adsz, ha én nem fogadom el. Hiába van a szeretet, a tisztelet, ha másik oldalon nincs az elfogadás, akkor nem működik, valahol a folyamat megáll. Fontos tehát, hogy emberek között ez jól működjön, vagy közöttünk ez jól működjön, vagy a házasságokban jól működjön, de fontos, hogy az Istennek a szeretetét is lássuk és értékeljük, hogy amikor az Isten kifejezi a szeretetét és a tiszteletét feléd, és azt mondja, hogy én szolgálok feléd, akkor te mit mondasz erre? Jó, vagy nem érdekel, vagy köszönöm, és kész vagy. Vagy pedig megnyitod a szívedet, és azt mondod, hogy köszönöm. És akkor te is boldog leszel. Én ma ezért szeretnék imádkozni, hogy aki még nem élte át ezt az örömöt, hogy megnyitja az életét, megnyitja a szívét Jézus előtt, és azt mondja, hogy Jézus, legyél az életemnek az Ura, én elfogadom a te szolgálatodat, akkor ez történhessen meg. Hát ha ez megvan, utána sokkal könnyebb bármit is tenni. Ha ez nincs meg, akkor valami nagyon-nagyon hiányzik az életünkből. Imádkozzunk. Most kérem, hogy maradjunk így Isten előtt, most mielőtt imádkozok, szeretném megkérdezni, hogyha van itt a jelenlévő közül olyan valaki, aki szeretné most kifejezni, vagy kinyitni a szívét, és azt mondani, hogy én elfogadom Jézusnak a szolgálatát, akkor erre van lehetőség. Jézus azt tanítja, és azt mondja, hogy én ott vagyok az életednek az ajtaja előtt, és ott kopogtatok, és fölkínálom a szolgálatomat. És aki kinyitja az ajtót, azzal találkozni fogok. Aki nem, az nem fog ebből semmit nyerni. Szóval, hogyha van valaki, aki úgy érzi, hogy erre szüksége van, és szívesen megteszi ezt, akkor kérem, hogy mondjon egy imádságot utánam. Ez az imádság így hangzik. Úr Jézus Krisztus, elhiszem, hogy te vagy az Isten fia. Köszönöm, hogy meghaltál értem, és köszönöm, hogy megbocsájtod a bűneimet. Kérlek, gyere az életembe, és legyél az életem ura. Elfogadom a szolgálatodat, és kérlek, hogy irányítsd az életemet, és add nekem az örök életet. Köszönöm, hogy ezt megteszed, köszönöm, hogy szeretsz. Amen.